Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma este 9 órától Róma hívő közössége együtt imádkozik Ferenc pápáért a Szent Péter téren, közölte a Szentszéki Sajtószolgálat. Mint írták, ma hétfőn 21 órakor a Rómában működő bíborosok, a római kúria összes munkatársai együtt a római egyház megyével Isten népének érzéseit összegyűjtve a Szent Péter téren gyűlnek egybe, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzér imát a Szentatya egészségéért. A rózsafüzér imádságot Pietro Parolin bíboros államtitkár vezeti. Aki reményét az Úrba veti, nem csalatkozik, fogalmaztak az ukrajnai püspökök a háború kezdetének harmadik évfordulóján közleményükben. Az ukrajnai római katolikus püspöki konferenciának a teljes körű orosz invázió kezdetének harmadik évfordulója február 24-e alkalmából közzétett felhívásában azt írják: a remény nem csal meg. A rómaiaknak írt levél e szavaival kezdődik az a bulla, amely jubileumi évet hirdetett az egyetemes egyházban. Ebben az esztendőben a keresztény remény erényének jegyében élünk. Éppen ez az isteni gondviselésbe vetett remény teszi lehetővé számunkra, hogy hittel tekintsünk mindarra, ami hazánkban és a világban történik. Üzenetükben továbbá kifejezik mély hálájukat a katonáiknak, valamint őszinte köszönetüket Ferenc pápának minden erőfeszítéséért, amellyel lehetővé teszi, hogy a világ ne feledkezzen meg Ukrajnáról, szűnni nem akaró imájáért értünk. Írta az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia üzenetében az orosz-ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóján. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője szerint közös érdek, hogy a fegyveres konfliktusokat mielőbb lezárják, és a kölcsönös párbeszéd segítségével a bizalom és a béke talaján újra megnyissák a kapukat egy hosszabb, fejlődést hozó időszak előtt. Simicskó István a távirat irodához eljuttatott közleményében felidézte: 3 évvel ezelőtt szinte az összes híradás arról számolt be, hogy orosz csapatok kezdtek benyomulni Ukrajna területére. Ugyan a világ sajtóban már korábban megjelentek találgatások arról, hogy Oroszország támadásra készülhet, ennek ellenére az egész világot sokként érte a hadművelet megindítása. Európa nem volt felkészülve egy ilyen történelmi fordulatra. Az Európai Unió és Nyugat-Európa korábbi meghatározó szerepet betöltő országainak világhatalmi súlya egy kritikus szint alá csökkent. Brüsszel elhibázott, globalista politikájának is köszönhetően már nem volt képes a kontinens békéjét szavatolni, mutatott rá a KDNP-s politikus. Álhírek és politikai hangulatkeltés helyett maradjunk a tényeknél. Az áfa visszatérítést a nyugdíjasok rendkívül egyszerűen vehetik majd igénybe, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Megerősítették, a kormány számára kiemelten fontos, hogy a magyar családok és a nyugdíjasok megfizethető áron jussanak hozzá az alapvető élelmiszerekhez. Ismertették, a nyugdíjasok nagyon egyszerűen a boltban történő fizetéskor egy, az azonosításhoz szükséges, erre a célra kialakított kedvezménykártyával vehetik igénybe a kedvezményt. Az azonosítást és a fizetést követően a nyugdíjasnak semmilyen egyéb teendője nem lesz. A visszatérítés összege ugyanis automatikusan utalás jogosult bankszámlájára vagy készpénz formájában a rendszeres nyugdíjjal együtt fog megérkezni. Az intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok egy bizonyos összeghatárig az érintett alapvető élelmiszerek esetében áfamentesen, vagyis közel negyedével olcsóbban vásárolhatnak zöldséget, gyümölcsöt és tejterméket. Végül az időjárásról. A kezdetben kevésbé felhős Dunántúl nagy részén reggelre réteg felhőzet köt képződik, valamint keleten is maradnak felhős borultájak. Gyengén felhős derült részek főként a középső megyékben lehetnek. Az északkeleti tájakon még előfordulhat hószállingózás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3 és +2 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban ennél kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 8 és 14 fok között várható, de északkeleten kicsit hidegebb lehet. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ma február 24-e van, és a mai napon emlékezünk arra is, hogy 3 évvel ezelőtt kezdődött az ukrán-orosz háború. A hírekben is elhangzott, ezért fontos, hogy imádkozzunk nem csak a mai napon, hanem minden nap, hogy ennek az öldöklésnek az Úr vessen véget, törje meg a gonosz hatalmát, és legyen vége. Imádkozunk a Szentatyáért is azért, hogy gyógyuljon meg, és az a mű, amit a Szentlélek kijelölt számára, az be tudja fejezni, és utána majd át tudja adni a következő pápának, aki tovább viszi a Szentléleknek a művét. Nem sokára itt lesz a nagybőjt is, hamvazó szerda, és én már erre szeretném előkészíteni magunkat, a kedves rádióhallgatókat. Amikor mondjuk, hogy hamvazó szerda, szigorú böjti nap, 3-szor lehet tenni, vagy kérdezik akkor, hogy hogyan kell böjtölni, vagy például nagybőjt péntekein tilos a húsevés. Amikor nézzük azt, hogy mit lehet fogadni, mi az, amire szükségünk van, akkor én szeretném ezt egy nagyobb kontextusba elhelyezni. Azért is, mert nagyon könnyen ilyen kudarccá válhat a nagy bőt, valaki nem látja, ugye a lényegét nem jól tudja megragadni, akkor egyfajta killódás utána nem megy ez nekem. Sok felszólítás hangzik majd el a Szentírás olvasmányokban, de a Szentmise könyörgéseikben is, hogy térjetek meg, higgyetek az evangéliumban, tartsatok bűnbánatot. Az állandó felszólítása megtérésre hív bennünket. És utána persze majd véget ér a nagybőjti időszak, kezdődik a húsvét, és nagy kérdés, hogy ebből a 40 napból mit viszek tovább, milyen gyümölcsei voltak, volt-e értelme, vagy valamit elkezdtem, de utána úgymond minden visszajött. Böjtöltem, de utána még többet ettem, vagy valamiről lemondtam, de utána bepótoltam mindazt, amiről lemondtam. Van egy gyümölcse, vagy egyfajta ilyen feszült állapot, ahol próbálok valamit tenni, de utána, mint az íjat elengedem, és hogy minden visszajön. Amikor a megtérésről beszélünk, akkor különbözőképpen fordítjuk, tehát úgy is, hogy a gondolkodásmód megváltozása, az Isten felé fordulás, vagy a metanóz, hogy a gondolatok mögé látni, nem csak a felszíneset látni, hanem mögötte meglátni az események, a tárgyak, dolgok, személyek mögött, meglátni az Istennek a művét, és persze ez mind igaz a megtérésre. Azonban a nagybőti időszak, hogyha úgy mélyebben nézzük, mindenképpen a középpontban a megtérés áll, de az életünknek a rendezése is. Nem csak abból áll, hogy valamit másképp teszek, hanem egyfajta ilyen belső munkát is jelent, hogy például megnézem azt, hogy mik a belső motivációm, mit miért teszek. Ha egyszerűbb pszichológiai szempontból nézzük, az életrendezésben rendezem ugye a dolgaimat, hogy egészségesen éljek, és ez abszolút így jó. ha a vallásos szempontból nézzük, akkor minden életrendezésnek, a megtérésnek mindig a legfőbb oka maga az Isten, az ő parancsa és az evangéliuma. Tehát Isten központú életrendezés, és mindent az ő akarata, tervei, szeretete szerint rendezünk, ő áll a középpontban, ami persze azt is jelenti, hogy mondja a mondás is, hogy grácia supponit naturam, vagyis, hogy a kegyelem feltételezi a természetes, vagy úgy is fordítják, hogy a kegyelem a természetesre épít. Ezért alapvető emberi dolgokat megnézni az életünkben. Olyan, mint egy ilyen szőlő, most, amikor februárban már metszik a szőlőt, megnyesegetik, mi az, amit le kell vágni, mi az, amit meg kell hagyni, hogy utána majd, amikor hajt, akkor bőséges termést tudjon hozni, ezért meg kell nyesegetni, ritkítani, tisztogatni. Itt nem csak a külső cselekedetekről van szó, hogy valamit nem teszek, nem nézek annyit tévét, vagy nem játszok annyit a telefonnal, vagy ki mit csinál vele, hanem megnézni, hogy bensőleg is megtisztuljak. Milyen szándékkal teszem, mielől menekülök, mi az, ami mozgatja a cselekedeteimet. És persze itt előjönnek különböző értékrendbeli különböző megkülönböztetések is, például, hogy mi számomra az érték. Mit jelent például az Istennek engedelmeskedni? Vagy mit jelent számomra embereknek megfelelni? Vagy mit jelent az, hogy most önző vagyok? Most önző vagyok, vagy pihenek? Mit jelent a felebaráti szeretet? Önmagamat adni? Persze a kifejezéseket ismerjük, de a gyakorlatban nem mindig olyan egyszerű ezt megkülönböztetni, hogy most ez miért is teszem, most én önző vagyok, vagy csak jó szeretem saját magamat, vagy mit jelent szeretni az Isten, mit jelent szeretni a családomat, mi a különbség a között, hogy hová érzem a hangsúlyt, a gyakorlatban ez hogyan is néz ki, mi kedves az Isten számára. Sok kérdés előjön, és ezt mindenképpen meg kell különböztetnünk, vagyis, hogy van az életünkben egyfajta külső rendbetétel, megnyesni, megritkítani, tisztítani az életünket, meg van egy belső, ahol megnézzük az értékrendünket, a motivációinkat, és az, hogy mi történik bennünk. És a nagybőti időszakot nagyon jól kifejezi az Egyiptomból való kivonulás, ahol az Úr a szabadságra hívja meg az embereket, kivezeti a rabszolgaságból, ahol nem csak az volt önmagában a fő probléma, hogy most úgy ott voltak a katonák, és hogy nekik kényszer munkát kellett végezniük, hanem a méltóságukban is megalázták őket. Rabszolgának lenni nem csak azt jelenti, hogy nem mehetek valahová, vagy sokat kell dolgozni, hanem az emberi méltóságomban is megaláznak. És hogy a szabadulás pedig, hogy az Isten kivezet bennünket, mint a saját népét, akivel ma szövetséget köz, akinek az életében csodákat tesz, és mi az Isten népe vagyunk. Vagyis egyrészt szabadak vagyunk, másrészt, hogy a méltóságunkat megéljük, az Isten gyermeki méltóságunkat, ez egy lényeges része a belső szabadságnak és a szabadulásnak. És ha mi a képnél maradunk, a szentírási képnél, az is látható, hogy ez a szabadság nem csak egyszerű, mi megyünk valahonnan, és utána milyen jó lesz, hanem ez egy utat jelent, ahol vannak lemondások, vannak kihívások, ott a kísértések, hogy az Isten most velünk van-e, elhagyott bennünket, miért csinálja ezt, miért nem ad nekünk húst, miért kellett ott hagyni a pórihagymát, a húsos fazekat, meg ezeket az ételeket, tényleg lesz-e ígéret földje, mikor érünk már oda, mi lesz addig, bántuk azt, hogy elindultunk, inkább menjünk vissza, az a biztosabb, sok kísértés is jön, vagy a szabadság, tehát nem csak egy egyszerűen valami megtörténik velünk percek alatt, hanem a szabadság az egy út. És a kivonulás, a egyetemóvaló kivonulásban pedig, hogy az Isten meghívására az Istennel töltött út, amikor az Isten velünk van, és ez a lényege, és a rabszolgaságból kivezet az ígéret földjére. Ez egy folyamatos utat jelent. Tehát látni kell a szabadság útjának a természetét is, hogy merre is haladunk. Hát ez a bevezető rész, amiről ma szeretnék beszélni, persze a teljeség igénye nélkül, de ez előkészület a nagyböjtre, még van addig időnk, azonban amikor előkészülünk, azt jelenti, hogy megtervezünk valamit, rákészülünk a nagyböjtre, nem csak hamvazó szerda, hogy most mit kellene tennünk, hanem előre. Mit kell rendeznünk az életünkben, mit kell átgondolnunk, mi az, ahol a ma első motivációkat is meg kell nézni, miről beszélgessünk majd a családban, miben kell nekem segítséget kérnem, de fontos, hogy ne csak ilyen szezonális valamilyen lemondás legyen, hanem az életünknek a rendezése az evangéliumnak a fényében. Kivonulni a szolgaságból, és elindulni azon az úton, ami a szabadságba visz, ahol az Istennek az ígéretei beteljesülnek. Egyrészt nekem is erre van szükségem, és hogyha ilyen családi vagy közösségi szinten gondolkodunk, a családom számára is a legnagyobb ajándék nem az, hogy teszek valamit, hanem az, hogy szabad vagyok, az életem rendezett. Ennek az első gyümölcse, hogy több öröm van bennem, az öröm az több erővel is jár, az öröm, az erő ezfajta bizalmat is jelent, úgy a bizalomnak, a reménynek az embere vagyok, mint a, ennek a szentélynek is tulajdonképpen a mottója, hogy a reménynek a zarándokai vagyunk, és egy családnak erre van szüksége, és hogy az Isten erre akar bennünket elvezetni. De nem csak, hogy valamit tegyünk, vagy kipipáljunk, vagy szezonálisan valamit tegyünk, hanem az egész életünket rendezzük az evangélium fényében. És most hallgassunk egy kis zenét.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te irgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal bírra.
Hald meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság.
Thank you. áld meg hát, Úr, a magyar ország.
Kedves rádió hallgatók, a mai műsorunknak a témája az életünk rendezése, felkészülése nagybőti időszakra, ami nem csak egy szezonális időszakot jelent, hanem az életünknek a rendezését az evangélium fényében. És ehhez szeretnék néhány szempontot adni. Ahhoz, hogy hogyan készüljünk fel, és ennek a fényében állítsuk össze azt, hogy mire van szükségünk, akár egyéni szinten, de úgy is, hogy az egész család például összeül és megbeszéljük egymással is, hogy mi az, ami nehézség, hogyan tudunk egymásnak segíteni, vagyis hogy a közösen az egész közösség, a család együtt készül a nagybőjtben, egymás segítve, egymás kijavítva, megerősíteni, éppen amire szükség van, személyre szabottan. Először is azt kell látnunk, hogy ha van egy probléma, vagy nehézség, annak mindig két fogantyúja van. Vagy megfogjuk a félelem fogantyújával, vagy a remény fogantyújával. Mi az, amit először én megteszek? Amikor az életünket tisztogatjuk, visszanyessük, vagy ritkítjuk, akkor szükséges azt is látni, hogy sokszor talán érezzük akár a munkáján, a családban is, hogy sok mindent próbálok megtenni, időnként még túl is, túlzásba is viszem, vagy próbálok nagyon megfelelni, és hogy mégsem érzek megelégedést, ami egyfajta belső békét jelent, a megelégedésből abból hála is fakadhat, hála úgy is, hogy felém a család is, hogy elégedett velem, én is elégedett vagyok a szeretteimmel, és hogyha nincs megelégedettség, az egy állandó kudarc, vagy magamat hibáztatom, vagy a környezetem ott, hogy miért ilyen, meg a gyerekek is neveletlenek, a főnököm meg ilyen, a feleségem meg amolyan, de én is szerencsétlen vagyok, és a elégedetlenség önmagában nem bűn, de nagyon sok feszültséget kelt. És emögött sokszor ilyen tisztázatlan motivumok, tisztázatlan értékrend is van. Amikor kérdezünk embereket, ki mennyire megelégedett, akkor sokféle választ kapunk. Azt hiszem, hogy nagyon sok a panaszkodó ember. És hát persze az életben mindig van mire panaszkodni, de azt is látni kell, hogy például vannak emberek, akiknek nehéz helyzetben élnek, és mégis olyan derűsen tudnak fogalmazni, látszik, hogy olyan erő van bennük, egyfajta megelégedettség. Ezért a megelégedettség nem következmény, hanem képesség, amit gyakorolni és tanulni kell. Például ez is lehet egyfajta nagybőti készület, mert lehet olyan skálán is nézni dolgokat, hogy rossz-rosszabb, ezen a skálán gondolkodok, vagy hogy van jó, jobb, vagy elég jó. Tehát ezen a skálán gondolkodok, hogy ez is jó volt, lehet majd ez jobban is, de ez is jó volt. De csak ezen a skálán gondolkodok, hogy valami rossz, ez még rosszabb, ez már borzasztó, hogy akkor viszont sohasem lesz bennem megelégedettség. És a megelégedettség önmagában nem is a külső körülményektől függ, hanem az én belső egyensúlyomtól. Mennyire találom meg a dolgokhoz a helyes hozzáállást, vagyis hogy mennyire találom meg a belső szabadságot. Jézus mondja, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket, azonban nem ezen a helyen mondja, de később, amikor a kereszt hordozásra hív meg bennünket, azt is látni kell, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fele a keresztjét minden nap is úgy kövessen. Vagyis a szabadság, az igazság a szabaddá tesz, de a szabadságért egyfajta szenvedést is, keresztet is vállalnunk kell. Amikor a szenvedésről van szó, hogy a szabadság útja a szenvedéssel is jár, ha valaki nem mer szembenézni a szabadságával, a szabadság iránti vágyal, de az jár nagyon nagy szenvedéssel, mind magam számára, mind pedig az egész családnak a számára. Akkor tudok jobban szeretni, jobban rendelkezésére állni embereknek, amikor a béke van a szívemben, amikor egyfajta megelégedettség van bennem. Van jó, jobb, elég jó, amivel lehet élni, és hogy ennek az érdekében, hogy ez az elégedettség, a békesség, ez a fajta szeretet, rendelkezés, állás ott legyen bennem, először az életemet kell rendeznem. Ennek az első pontja mindig az, hogy a prioritásokat kell tisztáznom, hogy tulajdonképpen mit miért teszek. Ezt meg tudom nézni például a munkámban is. A szeretteimmel való foglalkozásban, vagy pontos az ellenkezőjében. Nincs időm a feleségemre, vagy a férjemre, a gyerekekre, feleslegesnek tartom, idegesítőnek tartom, nincs időm elmenni a szentmisére, nincs időm imádkozni, vagy nagyon kevés idő van, és az is olyan zaklatottá válik, akkor mire van időm, mire megy el az energiám? Tehát a prioritás azt jelenti, hogy mire fektetek hangsúlyt, mi az, ami az elsődleges az életemben, és hogy mennyi energiát, pénzt, az energia, az jelenti egyfajta érzelmi energiát is, hogy mit fektetek bele, és hogy mit várok tőle. Például a munkától, ha rengeteget dolgozok, egyrészt az lehet menekülés is a valóságtól, másrészt lehet, hogy az önértékelést ettől várom, vagy attól, hogy megdicsérjenek, attól várom a megelégedettséget, de ha nem dicsérnek meg, akkor dolgoztam rengeteget, és nem köszöni meg senki, és ilyen hálátlan a világ, és nem érdemlik meg, hogy az emberek ilyenek, meg olyanok, meg otthon sem örülnek nekem, és mivel nem kaptam meg azt, amiért én sokat dolgoztam, de én elvárnám azt, hogy megerősítsenek a jóságomban, de nem adják meg, a motivációm tulajdonképpen nem teljesült be, vagyis amiért tettem ezeket a dolgokat, nem kaptam meg, így nem vagyok elégedett. És ezt jelenti, hogy megnézni a motivációimat, meg az elégedettségemet. Mert ha van valamilyen motiváció, valamiért teszek valamit, az azzal is jár, hogy utána látom a gyümölcseit, és egyfajta megelégedettség van bennem. És ezt kihangsúlyoznám, ezt a kifejezést, hogy valami elég jó. Valaki azt mondja, hogy tökéletes sosincs semmiben. Ha valaki mindig a tökéleteset nézi, persze lehet célként kitűzni, hogy minél jobb legyen, de az elég jó azt jelenti, hogy abban a dologban több nem is kell. Amire szükség van, ez az elég jó, tehát hogy nem kell túl teljesíteni, ez a célját betöltötte, és az elég jó. Akár lehet egy ebéd is elég jó, vagy egy munka is, ami ennek a lényeg, azt megcsináltam, amire készült, azt a funkciót betölti, vagyis elég jó. Lehetett volna másképp is, meg így is, meg úgy is, meg lehet rajta lamentálni, majd legközelebb majd javítok rajta, de az elég jó. És így az elég jó, az megelégedettséggel járhat az életemben. Meg kell néznem a motivációimat is, és érdemes például, ez is egyfajta nagybőti, nem mondom, hogy fogadalom lehet, de egyfajta belső munka, hogy akár valaki vesz még egy füzetet, és hogy írja, hogy mit miért teszek. És hogy milyen gyümölcsöt várok tőle, és megkapom, vagy nem kapom. Vagy például írom az elégedetlenségemet, vagy írom a szomorúságot, a csalódottságot, és hogy miért csalódok. Hogy ott tulajdonképpen miért van csalódás, valamit többet várok, több elvárás van magamtól, másoktól, vagy csak egyszerűen magam sem tudom, hogy mi történik, de ha elkezdem ezeket leírni, akkor már tudatosan ránézek, hogy mit miért teszek. A mai korban olyan a technika olyan magas, itt az intelligencia, akkor az okostelefonok annyi mindent tudnak, viszont sokszor, és ezt általánosságban mondom, az embereknek a saját lelkükkel való foglalatossága pedig sokszor eléggé gyenge, szinte nulla vagy primitívvé tud válni. Vagyis, hogy a technika így működik, úgy működik, ezt tud, azt tud, amaz tud valami, de az, hogy én mit tudok, vagy miért teszem azt, vagy mi is történik velem, mi történik belem, miért van az, hogy valamit nagyon sokszor megteszek, sok energiát fordítok rá, és mégis csalódott vagyok. Mi történik ilyenkor velem? Mit is várok én? Miért teszem? Miért csalódok én másokban? Miért nem tudok szeretni? Miért vagyok mindig ideges? Miért van bennem csalódottság? Meg a másért meg akarom változtatni? Ennyire el van rontva annak az embernek az élete, vagy tulajdonképpen mi is történik? És itt nem arról van szó, hogy akár, hogy például valaki akár bűnként éli meg az, hogy mindig türelmetlen, és akkor utána megfogadom, hogy hamvazó szerdától türelmes leszek. És persze meg lehet fogadni, de ha nem nézem meg a feszültségnek az alapját, akkor olyan leszek, mint egy lubból, ami úgy fújódik, utána robban, és valaki egybe kapja meg azt, ami bennem van, és ezért inkább a mélyre kell ásni. Jézus mondja Péter apostolnak, ez a dukin altum, evezz a mélyre. Nézd meg, hogy mi is történik benned, mi az, ami az életedet megváltoztatja, vagy ami ennyire meghatározza, és utána megnézni, és a szándékaimat megtisztítani. És utána, amikor ezeket megtisztítom, megmetszem, mint a szőlő, de akkor utána az életem kezd a helyére kerülni. Hogy miért nem tudok én lefeküdni, miért kell annyit dolgozni, miért nincs időm imádkozni, miért csalódtam én az Istenbe, miért nincs időm a szentmisére, és akkor például sokszor kiderül, hogy azért nincs időm a szentmisére, mert nem tudom, hogy mire jó, nem tapasztaltam meg, hogy az most miért jó nekem, milyen gyümölcsei vannak, vagy csak a bűntudatot erősíti bennem, nem látom semmi hasznát, az emberek idegesítenek, ergo nem megyek szentmisére. És nem az idővel van itt baj, hanem sokszor a hittel, hogyan álljak hozzá, milyen gyümölcsöket várhatok tőle. És valaki például azzal szembenéz, hogy azért nem megyek szentmisére, mert nincs kedvem, nem vagyok motivált, mert nem látom, hogy ez mire jó. És ezzel nincs semmi baj, ha valaki így őszinte tud magával lenni, sőt, ilyen megállapításokból tudnak kiindulni az igazi mély változások. És nem fogadom meg azt, hogy a nagybőjt időszakban elmegyek minden vasárnap szentmisére, persze menjünk el, és utána meg valamikor abba hagyom, de a nagybőjtbe végmentem, nem szólhat se Isten, se egyház, semmit, én letettem az asztalra, amit tudtam. Nehéz volt, de megcsináltam. Persze itt a szándék mindenképpen jó, meg valamit tettem, meg valamit akarok tenni, mindenképpen pozitív, de az alapvető dolgot ezt nem oldja meg, mert megerültettem, vagy magamra erültettem valamit, de úgy, hogy tisztáztam volna az, hogy miért is teszem, vagy miért nincs kedvem például szentmisére járni, szentgyónás végezni. Ezért az életnek a rendezése nem csak a külső cselekedetekre vonatkozik, hanem mindig a belsőre is. A léleknek a megtisztítása, egyszerűvé tétele. Szembenézek a hiányaimmal, a lelkemnek a fájdalmával. Ilyenkor meg tud jelenni a bűntudat is. És sokszor például menekülni a mobiltelefonba, vagy bármibe valamit nézni, az például nem csak azért van, mert annyira érdekes a világ, hanem elmenekülni a saját érzéseim, akár a bűntudatom, a sebeim, a fájdalmaim, a konfliktusok alól, amivel szembe kellene néznem, de nincs kedvem, nem akarok, mert félek, hogy nem tudok vele mit kezdeni, vagy szenvedéssel jár, vagy nem hiszem, hogy valaki segít, vagy nem hiszek abban, hogy ezen lehetne változtatni, és ilyenkor menekülök. És ilyenkor nem csak azt ígérem meg, hogy akkor most kevesebbet nézem a mobiltelefon, persze ez alapnak lehet kiindulás, hanem megnézem, hogy mi elől menekülök. És hogy ha nem menekülnék, akkor mi történne, vagy mit kellene megoldanom ahhoz, hogy ne kelljen menekülnöm, hanem tudjak nyugodtan élnem, és hogy nem leszek megkötözve, semminek sem a rabja. De ez vonatkozhat az alkoholra, az már egy sokkal súlyosabb dolog, vagy bármire, ami függőséget okoz. Nem csak megfogadok valamit, hanem megnézem, hogy mielőbb menekülök, és szembenézek azzal a dologgal. És utána már jobban látom a szituációimat, vagy a veszekedéseket, amikor valakit nem tudok elfogadni. Tulajdonképpen mi bajom van vele? És itt lehet sok minden ilyen rejtett motiváció is, vagy rejtett ilyen pszichológiai dolgok is, amik miatt valakit nem tudok elfogadni. Ez a projekció is, hogy a saját hibáimat vetítem rá, vagy valakire emlékeztet a másik személy, vagy igazából én nem tudok szabad lenni, vagy elengedni dolgokat, és hogy másokon nem tudok változtatni, és hogy el kell engednem, hogy ő a maga életéért felelős, például az elengedés is, minden kontrollálni akarok, megmenteni akarok, és hogy nem én vagyok a messiás, azt elengedni. Most csak egy párat így felsorolok, de lesz majd mindenkinek, hát ha ezzel elkezd foglalkozni, akkor magának kell megtalálnia az, hogy mit, miért teszek. Most megint megállok egy pillanatra, hogy hallgassunk zenét, és érdemes például azon elgondolkodni legalább egy dolgot, amit valamit találok magamban, és a motiváció nem tisztázott. Akár itt az imádság, valami nincs időm, és hogy igazából miért nincs kedvem, úgyis el lehet kérdezni. Vagy miért nem annyira fontos, hogy az imádság. És hogy az a lényeg, hogy nagyon fontos az őszinteség. Tulajdonképpen magam számára is, az Isten számára is, és nem baj az, ha rossz eredmények jönnek ki. Az imádság unalmas, az Isten nem szól, kértem tőlem valamit, nem segít, akkor meg minek imádkozzak, és igazából elmondok valamit, hogy a bűntudatomat csökkentsem, de igazából nem látom, hogy ebbe olyan sok fantázia lenne, vagy annyi mindent kapnék, meg amúgy is elnézést, dögunolom az egész, és ezért inkább csinálok helyette mást. Ez lehet egy őszinte szembenézés, és utána ebből indulok ki, de az őszintesség az rendkívül, meg az alázatosság, ami nem más, mint a helyes önismeret, a kiinduláshoz rendkívül fontos. Most csak úgy nézzünk rá az életünkre, és válasszunk ki valamit, és ilyen őszintén fogalmazzuk meg, mi közben zenét hallgatunk.
Szabad rád, de Jézushoz húz! Őzet szabad rá. Ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát, legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát, legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Vak voltam, bűnben éltem én, vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzám, látnak szemeim. Boldog vagyok, mert Jézus van velem, boldog vagyok, mert Jézus van velem, dicsérje hát az egész életem, szent vére által nyertem örök életet. Vak voltam, bűnben éltem én, vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzám, látnak szemei. Boldog vagyok,
vagyok, mert Jézus van velem.
Boldog vagyok,
boldog vagyok, mert Jézus van velem.
Itt van velem,
dicsérje,
dicsérje egész életem. Szent vére által nyerte igazi örök életem.
Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Mert ő tett szabaddá,
ő tett szabaddá,
ő tett szabaddá,
minden hatalmát
legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá, ő tett szabaddá, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus az Úr.
Thank you.
Kedves rádióhallgatók, a mai esti műsorban az életünk rendezéséről elmélkedünk, ehhez szeretnék néhány szempontot adni. A nagybőti időszakra készülünk, és már most előtte meg kell terveznünk azt, hogy hogyan kell rendeznünk az életünket, tulajdonképpen mit is kell rendeznünk, szembenézni a saját életünkkel, és mindent megtenni azért, hogy bensőleg derűs, szabad, bízni tudó személyek legyünk, akik tudnak elégedettek lenni, akik nem süllyednek el a panaszkodásban, mi akkor is, hogy persze mindig vannak bajok és nehézségek, hanem akikben van remény, és másokat is tudnak emelni. Erre van szükségem nekem is, erre van szükség a családomnak is, és hogy az életemet így rendezem, és persze a középpontban Jézus Krisztus áll, és az ő evangéliuma, de meg kell értenem saját magamat is, hogy mi történik bennem, mi történik velem, mitől menekülök, mi az, ami fáj. Amikor Jézus meghívta a tanítványokat, akkor volt hivatásuk, és utána küldetésük. Menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványommá minden népet. Ott a missziós parancs. Azonban nem csak a tanítványoknak van küldetésük, hanem minden embernek. És például ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire látom világosan, hogy ebben az életben mi az én feladatom és küldetésem. És hogy az én cselekedeteim ennek megfelelőek-e. Amit teszek, ennek ez alá vannak-e rendelve, vagy teszek sok mindent, vagy csak azt mondom, hogy elegendő az a szándék, hogy én a kötelességemet teljesítem, vagy hogy valami jót teszem, hanem mi az én alapvető küldetésem. Úgy is, aki dolgozik, aki például legtöbb embernek családja van, de valaki már özvegyként teszi fel ezt a kérdést, mi az én küldetésem, mi az én feladatom. Mi az, amit az Isten vár tőlem, lehet, hogy emberek is várnak valamit, azt meg kell különböztetni, hogy az úgymond jogos-e, kell-e nekem annak megfelelni, vagy más a dolgom. És amikor nekem küldetésem van, akkor azért mindennek más íze van, vagy akkor jobban tudom szelektálni, hogy a küldetésembe ez nem fér bele. A küldetésemnek ez megfelel. És mindenképpen, hogy küldetésemnek mi a legfőbb mozgatója, és hogy ennek eddig hogyan feleltem meg, vagy csak élem a napokat, egyik napról élek a másikra, és utána családban is hol veszekedünk, hol nem veszekedünk, összeveszünk ezen, azon, ott a feszültség, azt se tudjuk, hogy mi bajunk van, vagy azt hiszük, hogy tudjuk, de mégis valami más van alatta, és utána pedig akkor most mit is csinálunk? Milyen az én munkám, a házasságom, a gyereknevelésem, hogy állok én mentálisan, az örömöm, a szabadságom, mi az én küldetésem és a feladatom. Mindenképpen alapvető maga az életszentség, de hogy mit miért teszek. És ha például ez a küldetés számomra világos, onnantól kezdve van egy vezérfonal az életemben, amit figyelek, ahová kérem az Úrnak a segítségét is, hogy Uram Jézusom, segíts abban, hogy ezt meg tudjam tenni, hogy a gyerekeim szentek legyenek, hogy úgy tudjam őket nevelni, hogy a veled való kapcsolatom is, hogy olyan mély legyen, hogy valóban nekem is örömet adjon, a gyerekeknek meg a család számára pedig példakép tudjak lenni. Mi az én alapvető küldetésem, ha is ez megvan? Onnantól kezdve alapvetően az életem átalakul. És itt a megtérés szót már úgy említettem, és hogy persze, amiket mondok, úgy nem tűnik még önmagába vallásosnak, de a megtérés ezt is jelenti, hogy az életemnek az értékrendjét sorba állítom. Például azt is érdemes lenne megtenni, és ezt is úgy magamnak, mindenki magának írásban, hogy leírni a prioritásaimat. Lehet az első 5-öt vagy 10-et leírni. Ezt úgy írjam le, hogy amire legtöbb időt, energiát fordítok, amivel legtöbbet aggodalmaskodom, és hogy igazából mi ott a prioritás. És leírom azt, hogy most ezt csinálok, hogy dolgozok, ennek megfeleljek, ez meglegyen, ezek az emberek megelégedettek legyenek, ezek ne szóljanak semmit, hagyjanak békén, azért teszem meg nekik. Mik az én prioritásaim, és hogy annak hogyan akarok megfelelni. Még ezt a kérdést lehet továbbvinni úgy is, hogy az én küldetésemben hol helyezkednek ezek a prioritásaim. Hogy mi az, amit nekem tennem kell, de lehet például, hogy nem vagyok szabad, és mindig elmegy az időm, az energiám, meg az idegrendszerem arra megy rá, hogy ennek az a baj, annak meg amaz a baja, próbálok megfelelni, de minél többet teljesítek, annál elégedetlenebb például a családom, utána nekem most már ebből elegem van, így is mennyit dolgozok, utána jönnek a veszekedések, hogy ilyen önzőek, meg olyanok vagytok, meg bezzeg, amikor én fiatal voltam, mennyit dolgoztam, te meg lusták vagytok, és utána elindul valami beszélgetés, aminek igazából nem lesz vége, vagy gyümölcsese, vagy csak rossz gyümölcse, mert nem lett tisztázva az én saját küldetésem, az én prioritásaim. Ezért például jó leírni, hogy mi az, ami számomra a legfontosabb. És utána, amikor ezt leírtam, mondjuk legalább 5-öt vagy 10-et, utána nézem meg azt, hogy jól van-e ez így. Mindenképpen emberi szempontból is, meg hát ha a megtérést nézzük, ami mindenképpen vallási fogalom, akkor az Isten országa szempontjából, hogy valóban ez jól van-e így, ahogy én ezt élek. Például az ebben az első ötben benne van-e az Isten? Vagy tulajdonképpen ő ilyen mellékes, ha van rá időm, van, ha nincs, de nincs benne. Benne lehet a munka, a karrier, hogy a ház meglegyen, ez meglegyen, az meglegyen, mert a prioritásom arról is szól, hogy a megelégedettségem meglegyen. Vagy akik számomra fontosak, ők is megelégedettek legyenek. Azonban megint ez az alap probléma, hogy a megelégedettség az nem a következmény, hanem képesség. És azt hiszem, erre is már láttunk példát, vagy szinte már ilyen közhelyszerű, hogy például van egy házaspár, még nem is vállalnak gyermeket, mert mi nincsen ház, nincsen kocsi, nincs ez meg, nincsen az, addig ide nem érdemes gyereket szülni, míg ez meg nincs, mert meg akarnak neki adni mindent, utána már lassan úgy kifutnak az időből, vagy már hát majd nő 30 év felett is azért már nehezebben vállalja a szülés, akkor utána már elég egy gyerek, és hogy utána pedig mindjárt megvan, a sok munkába elfáradnak, utána összevesznek, és nincs megelégedettség, pedig elméletileg már majdnem megvan minden, vagy akkor veszik észre, hogy a megelégedettségnek a külső dolgoktól várják, igazából nincsen határa. Például az idősek szokták emlegetni, hogy amikor még fiatal voltak, mi csak örültünk, hogyha zsíros kenyérés volt, vagy valami. És volt, akit már szembesítettem vele, egy idősebb embert, hogy most már nem zsíros kenyér van, most már minden terülterű asztalkán van, de a kedve az nem lett jobb. Vagyis, hogy amikor megvan minden, attól sem lett boldogabb, a megelégedettséget nem ez adta meg. Vagy lehet, hogy a zsíros kenyérrel még úgy jobban érezte magát, de a megelégedettséget az a lelki képesség adja meg. Persze szükség van élelemre, lakásra, mindenre, tehát a külső körülményekre is, de az igazi megelégedettséget nem ez adja meg. Hanem az én benső egyensúlyomtól függ, és itt jön a következő kérdés a megtérésnél, hogy ebben a megelégedettségben az Isten hogyan van jelen? Vagy például az Istentől ilyen szempontból mit várok? Lehet úgy is várni tőle valamit például, hogy kérek tőle valamit, vagyis az Isten asszisztáljon mindez, amit kérek. Uram, segíts ebben a házban, segíts a kocsiban, segíts a vizsgában, segíts a felvételében, segíts, hogy ez ne történjen meg, az meg megtörténjék, meg ez a betegség ne legyen, vagyis van egy elképzelésem, egy prioritásom, amit az elégedettséget várom, és Jézus ebben nem tartozik bele, hanem ő kvázi egy munkatárs, akit én behívok abba, hogy intézze az én dolgaimat úgy, ahogy én mondom, és segítsen nekem. És ha nem segít, meg szégyelje magát, akkor nem is fogok imádkozni. Most így röviden foglaltam össze. Vagy az Istenhez például Jézushoz úgy imádkozom, hogy Jézusom, add meg, hogy a veled való kapcsolat az önmagában egy örömforrás legyen számomra. Vagy például, amikor a családomra nézek, nem csak azt nézem meg, hogy mindenkinek meglegyen mindenem, attól úgy se lesznek boldogok, hanem hogy hogyan tudunk minőségileg egymásra időt szánni, és úgy szeretni, mert megint egy nagyon fontos alapszabály, a szeretett kapcsolatok adják a legtöbb örömet, és tesznek boldoggá bennünket. És sokszor látom, hogy temetésen is, hogy valaki így azon is úgy keserek, hogy ha tudom, akkor többet lettünk volna együtt, jobban kimondtam volna az, hogy szeretlek téged, több időt töltöttünk volna együtt, de már késő. És ott a bűntudat. És hogy ezt meg lehet előzni, csak a prioritásom mi. Megteszek mindent, dolgozok, hogy másoknak meg tudjak adni mindent. Az Istent is ebbe kérem, hogy Jézusom segítség, hogy tényleg meg tudjak adni mindent. Vagy a prioritás, hogy a kapcsolata van az első helyen, Jézusom az, hogy veled vagyok, imádkozok, hogy elmegyek a szentmisére, hogy elmegyek egy rózsafűzért, vagy leülök, és akkor csendben imádkozom, hogy kérlek, add meg, hogy ez önmagában örömforrás legyen. Egyfajta olyan pihenés töltődés, amivel valóban tudok örülni. Add meg, hogy a családomnak ne adjak meg mindent, hanem úgy legyünk együtt, hogy maga a kapcsolatban legyen, számukra is az öröm, vagy például Jézusom, te benned keressék a családtagjaim is az örömüket. És a kapcsolatban keressék meg az egyensúlyt, a megelégedettséget, meg mindent, ami kell. És láthatjuk, hogy azért, hogy elég nagy a különbség a két szemléletmód között. Tehát, hogy van egy elképzelése máskor boldoggá tenni, megelégedetté, úgyhogy én is az legyek, Jézus behívom, vagy maga a kapcsolat tesz elégedetté Istennel meg a szeretteimmel. Persze közben teszem én a dolgomat, meg dolgozok, meg mindenki teszi a maga dolgát, de azt is megteszem, de nem az az első az életemben, hanem például maga a kapcsolat. És ha például így lenne, sokkal kevesebb lenne a válás, mélyebb házasságok, szeretett kapcsolatok lennének, az Isten sokkal több embernek lenne az igazi mély öröme. És például, hogy a megtérés szót nézzük, tulajdonképpen mi a megtérés? Nem csak, hogy megelégedetté tenni másokat, és segítségül hívni az Istent, hanem az Isten a megelégedettségnek a forrása, meg a szeretteimmel való együttlét, és utána meg közben meg hát tesszük a dolgunkat, meg hogy mindent megteszek azért, hogy azért meglegyen minden, ami szükséges, de nem az a fő csapás, hogy én várjam a megelégedettséget. Például ez egy nagyon mély mozzanat a megtérésnek. A megelégedettséget mitől várom? A kapcsolattól, vagy a munkától, vagy attól, hogy másoknak megadok mindent, és talán visszajeleznek arra, hogy milyen jó. És megint így előttem vannak itt történetek, amikor valaki még egy idős szülő is, aki az egész életét végdolgozta, gyűjtögetett, hogy mindent a fiának, meg a lányának adja meg ezeknek, és utána gyakorlatilag meg sem látogatják, ezt elvárják tőle, ha nem egyformán az a gyerekeknek, akkor meg megsértődnek rá, nem is látogatják meg nem szólnak hozzá, és egész életében arra gyűjtött, hogy a gyermekei megelégedettek legyenek, és hát enyhén szólva nem sikerült, sőt, olyan néha, hogy hallgatom, hogy rossz hallgatni, hogy olyan embertelenné tudnak válni gyerekek a szülőkkel kapcsolatban, hogy rossz még hallgatni is, nemhogy még azt elviselni. És például ezekben a példákban is látszik is, hogy itt az megelégedettség nem ezen múlik, hogy összegyűjtöttem és mindent nekik adok. Persze, hogy a szülő mindent a gyermekének akar adni, hiszen azért dolgozott meg, hogy a gyermekei tovább tudjanak élni, de ha csak ez a fő szempont, az sokszor rosszul végződik, vagy rossz gyümölcsei vannak, és utána ott vagyok egyedül, és azt érzem, hogy engem nem is igazából szeretnek, az Isten megint nem örömöm, és azt érzem, hogy valamit nagyon-nagyon nem jól csináltam, vagy valami rosszul történt, és hogy utána szomorú vagyok, csalódott, és elégedetlen. És most csak egy mozdulatot emeltem ki, megelégedettség a munkától, vagy magától a kapcsolattól. És ha kapcsolattól várom, például a nagybőti időszakban azt határozom el, hogy én a megelégedettséget, Jézusom, én azért imádkozok, hogy több örömem, tehát te legyél az örömömnek az egyik fő forrása, benned találjak békét, benned tudjak sok felesleges dolgot levetni, és én szeretnék neked örülni, és benne megtalálni a békémet. Én most nem akarok ezt meg azt fogadni, meg ezt meg azt csinálni, nekem ez a legfontosabb, hogy te legyél a legfontosabb számomra, meg szeretnék közben a családommal is többet együtt lenni, jobban figyelni rájuk, pihentebb lenni, hogy jobban tudjuk egymást szeretni, egymást tölteni, és én most a kapcsolatoktól várom az igazi örömet és a megelégedettséget. Kedves testvérek, néhány alapelvet mondtam el, meg a végén ezt a kapcsolat, vagy a megelégedettséget mitől várom, és hogy talán egyszerűnek tűnik, vagy nem is látszik sokszor a különbség, de ég és föld van a kettő között, és amikor például az Isten felé fordulok, az örömöm forrása, a családom, a szeretet kapcsolat az öröm forrása legyen, ez egy nagyon komoly megtérés mozzanat, és valaki ezt komolyan veszi, és utána ennek nem lesz vége húsvét vasárnap, hanem ez megy tovább, és még egyre jobban szomjazok arra az Istenre, a családomra, a feleségemre, a vele való kapcsolatra, hogy a nők a férjükkel, a gyerekekkel, mindenkivel, mert ezt az örömet szeretném növelni, és ettől várni a megelégedettséget. És ilyen nagyből nem ilyen szezonális valami lesz, persze arra is szükség van, hogy valaki lemond sütemény, kávé, ki, mi, től függ, vagy mit tartja fogságban, de a fő cél mindig, mi az én küldetésem, az életemet rendezni, belső motiváció, megmetszeni, mint a szőlőt, és ebből lesz valami nagyon szép gyümölcs. Hát így kívánok mindenkinek, még van egy jó hét, de mindenkinek ilyen jól megtervezett, jól megmetszett nagybőti időszakot, és az Istennek az örömét, hogy húsvétkor ez a fajta öröm, a kapcsolatnak az öröme ragyogjon fel mindenkinek a szívében, mert ez nem a körülményektől függ, nem is más emberektől, hanem egyedül az Istentől, és nála nagyobb örömet, megelégedettséget senki semmi nem tud adni a világon. Hát ezt kívánom mindenkinek, és jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál. Kenyered bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Kenyered bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Alleluja, megszabadítottál.
Megszabadítottál.
Kenyered bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyered bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja,
megszabadítottál,
kenyered bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja.